Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket fönnállva és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy eljöhettünk ide a templomba mai napon is. Köszönjük néked most mindazt a jót, amivel az elmúlt héten is megajándékoztál bennünket. Köszönjük mindazt a testi és lelki jót, amit kaphattunk tőled. Nem szeretnénk hálátlanul elmenni ajándékaid mellett, ezért dicsérünk most téged ezekért. Megvalljuk azt is, hogy nem szolgáltunk rá semmiféle jó ajándékodra. Hiszen olyan sokszor megbántottunk téged gondolatainkkal, érzéseinkkel, indulatainkkal, szavainkkal is, sőt, talán tetteinkkel is. Kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk ezekért, és köszönjük, hogy nem bűneink szerint, hanem a te nagy irgalmasságod szerint bánsz mi velünk. Köszönjük neked, Úr Jézusunk, hogy te haltál meg azért, hogy ez az irgalom a miénk lehessen, és ilyen irgalmas, kegyelmes bánásmódba részesüljünk. Köszönjük néked, hogy eljöttél ide a földre, hogy meghaltál, hogy föltámadtál. Élsz és uralkodsz most az egész mindenség felett. Néked adatott minden hatalom menjen és földön. Áldunk azért, mert te neked köszönhetjük a kegyelmet. És köszönjük azt, hogy nem csak ígéd által emlékeztetsz erre bennünket, hanem most az úrvacsora szent jegyei által is, amiket elkészítettél. Köszönjük néked, hogy azokkal is a keresztedre mutatsz, hiszen ott áldoztad föl magadat, és áldunk azért, mert így neked köszönhetjük a bűneink bocsánatát, kegyelmes bánásmódját az atyának, neked köszönhetjük az örök életet, a megigazulást, neked köszönhetünk a szószoros értelmébe véve mindent. Kérünk, hogy légy most itt közöttünk lelkeddel, és áldj meg minket, atyánk, szólj hozzánk az ígéből, incs, taníts, vigasztalj, bátoríts bennünket, úgy, ahogy arra szükségünk van. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket, Szent Fiad nevében. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Sámuel próféta második könyvéből olvassuk az első rész, első versétől a 16. versig. Leülve hallgassuk meg a hosszabb ige részt. Tehát Sámuel próféta második könyve, első rész, első versétől a 16. versig. És történt Saul halála után, mikor Dávid visszatért az amálekíták legyőzéséből, és Dávid két napig Siklágban időzött, íme a harmadik napon egy férfi jött a táborból, Saultól, és az ő ruhái megszaggatva valának, fején pedig föld volt, és amikor Dávidhoz ért, leesék a földre, és meghajtá magát. És mondanéki Dávid, honnét jössz? Felelenéki. Az Izrael táborából szaladék el. Mondanéki Dávid, mondd meg nékem, kérlek, mint lőn a dolog? Ő pedig felele, megfutamodék a nép a harcból, és a nép közül nagy sokaság esett el, és meghaltak. Sőt, Saul is és Jonatán, az ő fia, meghalának. Dávid pedig mondta az ifjúnak, ki néki ezt elbeszélje, honnan tudod, hogy meghalt Saul és Jonatán, az ő fia? Felele az ifjú, ki a hírt hozta, történetből felmenék a Gilboa hegyére, és íme Saul az ő dárdájára támaszkodott vala, és íme a szekerek és lovagok utolérék őtet. Hátra tekintvén pedig Saul meglátott engem, és szólíta, és mondék, ím hol vagyok én. Mondta pedig nékem, ki vagy te? Felelék, amálekita vagyok. Akkor mondanékem, kérlek, állj mellém, és ölj meg engem, mert dermedtség fogott el engem, pedig a lélek még teljesen bennem van. Annak okáért mellé állván megöltem őt, mert tudtam, hogy meg nem él, miután elesett, és elhozám a koronát, mely az ő fején vala, és az arany perecet, mely az ő karján volt, és azokat íme idehoztam az én uramnak. Akkor megragadta Dávid a maga ruháit, és megszaggatá, úgy szintén a többi emberek is, kik ővele valának, és nagy zokogással sírának, és böjtöltek mindestig, Saulon és Jonatánon, az ő fián, és az Úrnak népén és Izrael házán, mivel hogy fegyver által hullottak el. És mondta Dávid az ifjúnak, ki ezt elbeszélé neki, honnét való vagy te? Felele, egy jövevény Amálekita férfi fia vagyok. Ismét mondta neki Dávid, hogy nem féltél felemelni kezedet az Úr felkentjének elvesztésére? És szólít a Dávid egyet az ő szolgái közül, kinek mondta, jöjj elő és öld meg őt, ki által üté azt és meghalt. És mondané ki Dávid, a te véred legyen a fejeden, mert a tennem nyelved vallása bizonyságot tesz ellened, mondván, én öltem meg az Úrnak felkentjét. És keservesen sír Dávid, így sírással Saulon és Jonatánon, az ő fián. Kedves testvéreim, sokféle hír jut el hozzánk a világban. Jó hírek is olykor, inkább rossz hírek, másokat érintő, olykor minket személyesen is érintő hírek, hiszen számtalan hírforrás állandó jelleggel ontja ránk a híranyagot. És nem csak ez, hanem egymást is elárasztjuk mindenféle értékes és értéktelen hírekkel, e-mailekbe, közösségi oldalakon, meg személyes találkozások során is. Sokszor bele is fáradunk ezek átvételébe, hallgatásába, az ezekkel való foglalkozásba. Hát Dávidhoz térve akkoriban is jöttek, mentek a hírek, jó hírek, rossz hírek, személyesebb, kevésbé személyes hírek, csak ott hát valamivel lassabban mentek ezek a hírek. Itt azt olvassuk az ige elején, hogy Dávid Sziklágban volt, tehát abban a kis faluban, amit a filiszteusoktól kapott, hogy ott telepedje le az embereivel és azok családjaival. Visszatértek oda, emlékeztek arra, hogy ezt a helyet fosztották ki az amálekiták, és utánuk ment Dávid, legyőzte őket nagy isteni segítséggel, és visszahozta a családot, a vagyont. Most újra ott volt a településen, és ott várta, hogy az eközben zajló nagy csata, Izrael és a filiszteusok nagy csatája hogyan fog majd végződni. Hát hála Istennek, hogy abban a csatában neki nem kellett ugye részt venni, emlékeztek erre, mert a filiszteus vezérek hazaküdték őt és az embereit, úgyhogy nem kellett a saját nép ellen harcolni, ezért aztán igen hálás is lehetett. Már két napja volt otthon Dávid, és még semmi hírt nem kapott a filiszteus és a zsidó háború végkimeneteléről. Csak találgatni tudta, hogy mi történt a Jezreel síkságán. Végre aztán a harmadik nap, ahogy olvassuk, megérkezett a hírnök. Megérkezett a hírnök. És ez a hírnök gyászhírt hozott. Ez az első dolog, amit szeretnék így kiemelni előttetek. Hát gyászhírt hozott ez a hírnök. Ahogy már közelebb ért, látták, hogy borzasztó dolog történt, hiszen már a ruhái meg voltak szaggatva, ugye lógott róla az ottani viselet. Fején föld, por, amik már önmagában a gyásznak a jelei, és jön némán, leborul Dávid elé a földre, ami a tiszteletadásnak egyébként a kifejezése. Nagy tisztelettel fordul oda megszaggatott ruhába, a fején porra a földdel. Dávid pedig megszólítja és megkérdezi őt, honnét jössz? Honnét jössz? Mire elmondja, hogy Izrael táborából futott el, és mi történt, kérdezi Dávid. És mire elmondja, hogy ez és ez történt. Ő így szólt, megfutamodék a nép a harcból, a nép közül nagy sokaság esett el, és meghaltak, sőt, Saul is, és Jonatán az ő fia is meghaltak. Honnan tudod, hogy elestek? Mondja neki Dávid. Honnan tudod, hogy elestek? Hiszen ez olyan hír, ami Izrael királyának a haláláról, a trónörökös haláláról, az Úr népe vereségéről, Izrael vereségéről szólt. Honnan tudod, hogy mindez biztos? Onnan, hogy ott voltam, mondja ugye az ember. Ott voltam. Érdekes testvérek az, hogy a rossz hír átadása során ez az amálekita ember azt a módszert alkalmazta, hogy először a rossz hírből a könnyebbet mondta el, és utána a nehezebbet. Most értsétek, először a tragikus hírt közölte, aztán az egyre tragikusabb híreket közölte. Bizonyos fokozatosság van abban, ahogy közli a rossz hírt Dáviddal. Egyébként találkozunk egy hasonló esettel, amikor Éli főpap várta, hogy jöjjön egy hírnök, és mondja el, hogy Izrael ugyancsak a filiszteusok ellen harcolt, hogy mi lett annak az Áfek melletti csatának a kimenetele, és ott is jön egy hírnök lélekszakadva, és az is úgy mondja el a hírt, hogy a rossz hírt, mert vereséget szenvedett ott is Izrael, hogy a könnyebb rossz hírt ő halad a nehezebb rossz hír felé. Elmondja, hogy nagy vereséget szenvedtünk, és legutoljára, hogy és a fiaid is meghaltak, Hofni és Fineás, és a fiaid is meghaltak. Sőt, a legeslegrosszabb hír még ezután jön, az Úr ládája is elveszett. És ez ott annyira, bármilyen kíméletesen is adta elő ezt a rossz hírt, az annyira megviselte Éli főpapot, hogy hanyatt esett a székről, és nyakát törte, meghalt. Itt is, tehát úgy tűnik, mintha itt a régi világban, a Biblia világába, a keleti világba azt a módszert alkalmazták volna a rossz hírek adatásánál, hogy először a rossz hírből a könnyebb részt mondták, és így haladtak az egyre tragikusabb végkifejlet felé. Tehát mondjuk így, hogy fokozatosan lett egyre nehezebb a hír. Nem egyből a legnehezebbel kezdték. Értitek ezt a fokozatosságot, ezt a bizonyos értelemben kíméletessége ez a rossz hírnek a közlésébe. Én most azt mondom nektek, hogy sokszor nem ártana tanulni ebből, mert ajtóstól is lehet rohanni a házba, aztán valakit úgy megviselünk egy rossz hírrel, hogy aztán nagyon elszomorodik, nagyon megsebződik a lelke, nagyon megszomorodik az illető. Valamit tanulni kell ebből a tapintatból, ebből a kíméletből, hogy rossz hír, de akkor is úgy mondjuk el, hogy amennyire lehet, ne bántsuk, ne sértsük már a másik embert. Úgyis lesz neki elég baja, ha meghallja azt a tragédia hírét. Summa summarum visszatérek ide Dávidhoz, bár egy pillanatra hadd álljak még meg, mert azért annyira jó testvérek, hogy nekünk nem csak rossz hírt kell továbbadni kíméletesen, tapintatosan az embereknek, hanem van nekünk egy jó hírünk, ez a nagyon-nagyon jó dolog, hogy van egy evangéliumunk, ugye ez jó hír azt jelenti, örömhír. Hát ez az örömhír, egy rossz hírrel kezdődik, hogy Jézus meghalt a kereszten, de azzal folytatódik, hogy de éppen ezért van a számunkra kegyelem, és lehetünk újra Isten gyermekei, és lehet üdvösségünk, és ott lehetünk Isten országába az ő áldozatáért, irgalomból és kegyelemből. Tehát van nekünk egy jó hír, inkább ezt a jó hírt igyekezzünk elmondani, de sajnos olykor rossz híreket is tovább kell adnunk. Akkor viszont legyünk tapintatosak és körültekintőek és óvatosak, kíméletesek az embertársainkhoz. Na, itt folytatom a történetet. A Saul halálának részletei után érdeklődik Dávid, és a hírnök előadja, hogy hát Sault ugye bekerítette az ellenség, ő már a dárdárájára támaszkodott, amikor meglátta őt, aki éppen arra járt, véletlenül, így mondja, történetből éppen arra jártam, adja elő a fiatalember, nem egészen értjük, hogy lehetett ez, hogy egy csata területén ő véletlenül éppen arra ment, amerre a király éppen hát már valószínű sebesülten a dárdájára támaszkodott. És ki vagy te, kérdezte tőlem. Én vagyok egy amálekita, mondja. Akkor ölj meg engemet. És miután megkért engem, hogy öljek meg, és vessek véget a haláltusájának, eleget tettem a kérésének, mert tudtam, hogy nincs esélye az életben maradása, úgyse fog megmaradni, mondja az amálekita. És akkor én átütöttem, megöltem őt, elvettem az életét. És ahogy elbukott, elvettem tőle a királyi jelvényeit, elvettem az aranyból készült koronáját, és elvettem a karperecét, a királynak volt ilyen arany karperece, dísze. Elvettem, és elhoztam neked, hogy igazoljam, hogy tényleg meghalt. egy kicsit utalnak a szavai arra, hogy most valami kis jutalmat is várok tőled ezért a dologért. Tehát itt van egy ember, aki egy gyászhírt hozott, több mindent is lehetne mondani, de most elégedjünk meg ezzel, tanuljuk meg tőle azért ezt a kíméletességet, tapintatot, fokozatosságot, illetve a rossz hírek átadásába, illetve gondoljunk arra, amit elmondtam az előbb, hogy inkább jó hírt igyekezzünk továbbadni az embereknek, és azt teljesen frontálisan lehet közölni. Nem kell félnünk, nem kell tapintatosnak lennünk, hanem a jó hírt örömmel mondjuk el az embereknek, hogy Krisztusért van üdvösség, van örök élet. Higgyenek ebben a Krisztusban. De inkább tovább lépek most a második pontomra, a gyászhírnek a hatására. Ez nagyon érdekes dolog ez, testvérek, és nagyon figyelemre méltó, hogy amikor Dávid meghallotta ezt a szomorú hírt, Izrael népe vereség, a hadsereg vereséget szenvedett, a király meghalt, a trónörökös testvére, mindenki meghalt. Hát óriási területet vesztettek. Meghallja ezt a szomorú hírt, azt olvassuk az igéből, hogy ő először megszaggatta a ruháit, utána az emberei is, akik ott voltak, és elkezdtek sírni. Úgyhogy hangosan jajgattak, sőt, elkezdtek böjtölni. Nem ettek semmit. Mindez a fájdalomnak, a gyásznak, a szomorúságnak a kifejezése. Értitek? Nem folytották magukba a szomorúságukat, a gyászukat, hanem így kifejezték azt. Kifejezték. Nem mondták, hogy férfiak vagyunk, mi nem csinálunk ilyet. Milyen férfiak nem sírnak, nem böjtölnek, nem, ők nem, adnak, nem mutatják ki az érzéseiket. Nem teljesen kimutatták. Ez, én úgy gondolom, hogy ez egy jó példa nekünk. Hogyha valami baj ér minket, akkor mi is, csak, ha úgy érezzük, csak sírjunk nyugodtan. És zokogjunk, és hajgosan, hangosan jajgassunk, és ne együnk, és gyászoljunk, és szomorkodjunk. Minden esetre Dávidhoz visszatérve a reakciója enyhén szólva valószínűleg meglepte az amálekita hírnököt. Mert az arra számított, hogy én most egy örömhírt hozok Dávidnak. Egy gyászhír ez, de azért Dávid örülni fog neki. Dávid mondja később, hogy jött ez az ember, és azt hitte, hogy amikor Saul gyászhírét közli vele, azzal nekem örömet okoz. De nem örömet okozott, hanem láthatóan mélységes szomorúságot és gyászt és böjtöt okozott, mély fájdalmat okozott Dávidnak ezzel a hírrel. És az amálekita megdöbbenhetett, hogy mi van itt? Mire ez az őszinte sírás, zokogás, jajgatás? Miért kavarodtak ezek föl ennyire ezek az emberek? Hát örüljenek inkább. Hát örüljenek, hiszen ezek Saul elől bujkáltak. Saul volt, aki kergette őket. Hát Saul miatt járnak már itt jobbra-balra a pusztákba, egyikből a másikba. Ezért kellett nekik átjönni a filiszteusok földjére, mert ott életveszélybe voltak. Ők is, a családjaik is. Egy borzasztó helyzetbe kerültek emiatt, a Saul miatt, meg a hadserege miatt. És most meg, amikor hallják, hogy ezzel a Saullal, meg a hadsereg így járt, most meg nem örülnek, hanem itten sírnak, jajgatnak, böjtölnek. Porcornak a fejükre, szaggatják a ruhájukat. Mi van itt? Hát testvérek, úgy vélem, hogy sok mindenről lehetne itt beszélni, de megint valahogy Dávidra figyelnék, és azt mondanám, hogy Dávid itt úgy viselkedett, ahogy egy hívő ember viselkedik. Nem magától viselkedett így. Ez Istennek a munkája benne. Istennek a munkája benne, hogy így tudott viselkedni. Hiszen az Úr az, aki ki tudja munkálni az emberben, hogy megtagadja az ember a bosszúvágyat magába. Dávid sokat küszködött ezzel, de újra és újra meg tudta magába tagadni a bosszúvágyat. Ennek akkor is a tanújelét adta, emlékeztek, amikor a barlangba ott volt, és Saul a kezébe került. És az emberei azt mondták neki, öld meg, és azt mondta, hogy én nem ölöm meg. Pedig kiszolgáltatott helyzetben volt, a dolgát végezte. Öld meg, nem ölöm meg. Az Úr felkentje ő. Akkor is megtagadta a bosszúvágynak a kiélését, megvalósítását magába. Nem ölte meg. És itt is tulajdonképpen örülhetett volna, mondjuk így kárörömmel örülhetett volna, de mivel a bosszúvágyat megtagadta magába korábban, nem érzett kárörömöt. Semmiféle örömöt nem érzett. Sőt, majd ha Isten segít minket, jövő vasárnap nem, de utána elolvassuk azt a gyászéneket, amit szerzett, és itt következik egy gyászéneknek a leírása a szövegbe, ti azért olvassátok el, abból kiderül, hogy a bosszúvágy megtagadása miatt a szívébe Sault és a fiait is, Jonatánt is beleértve, mélységesen tisztelni tudta. Tisztelte őket, sőt, mondhatnánk, már majdnem már majdnem kimondhatjuk, hogy szerette őket. Na most, testvérek, ez a bosszúvágy, ez olyan dolog, amit az ember az Úr nélkül nem tud magába megtagadni. A Bibliában van egy ember, úgy hívják, hogy Lámek, a Biblia elején találkozunk vele. Lámek azt mondja, hogy ha 7-szeres a bosszú Káinért, 77-szeres Lámekért. Háda és Cilla, hallgassátok szómat, mondja a feleségeinek. Ha Isten azt mondta, hogy Káint, aki megöli 7-szeresen bosszút áll rajta Isten, aki nekem árt, azon én 77-szeres bosszút árok. Ez az emberi indulat. Olvastátok biztos gyermekkorotokban a Monte Cristo grófját. Abba is ugye a főszereplő, Dantes, ugye börtönbe csukják, mindenféle koholt vádak alapján, If várába csukják, egy sziklavár börtönébe, onnan nagyon kalandos úton, módon megszökik, és utána az egész élete arra tevődik fel, hogy bosszút álljon azon, akik őt oda börtönbe jutották. Mai példa lehet, hogy ismeritek talán azt a filmet, az meg a tévében láthattátok, John Wick az a címe. Aki a Keanu Reeves, azt hiszem a főszereplő, és ottan megölik a kutyáját, meg elveszik az autóját, és ezért aztán egy vérfürdőt rendez. Nem enyhíti a dolgot azt, hogy azt a kutyát a feleségétől kapta, amikor az meghalt, vagy az előtt, hogy az meghalt volna. Egy olyan vér, az egész filmben folyamatosan gyilkolászik mindenkit. A bosszúból azért, amit vele tettek. Tehát ez az emberi indulat, és ezt az indulatot szerintem mindjárt ismerjük magunkból, hogy ha rosszat tettek velem, akkor majd én visszafizetem. És akkor valaki ennek az indulatnak teljesen a fogságába kerül, és mihelyis lehetősége kínálkozik, puf, visszaüt. Vagy beszól, vagy mit tudom én, mit csinál, árt a másiknak. Vagy ha látja, hogy a másikat valami baj éri, akkor dörzsöli a tenyerit nagy kár örömmel, hogy kellett neki. Nem tudjuk az ellenségeinket, hogy így mondjam, önerőből tisztelni, szeretni. Nem tudjuk végbe vinni azt a parancsolatot, amit a példabeszédek könyve 24.17-ben olvasunk, ne örülj ellenséged bukásának. Nem tudjuk magunktól végbe vinni. Ehhez Jézus kell, aki maga a legtökéletesebb példájának, hogy szerette az ellenségeit. Mert ő az ellenségeit is szerette, még a keresztfán is, ahol föl volt szögezve, ott is imádkozik az ellenségeiért. És ez, ha Ben-Hur filmet láttátok, ha már itt a filmeknél vagyunk, ott a Ben-Hurnak a szívét, a főszereplő szívét, ez az, ami végképp összetöri a filmnek a végén. Mert addig is küldi az a fiatal nő, akinek udvarolna, aki szerelmes belé, küldi őt mindig Jézushoz, hogy hallgass Jézust, de elmegy, de nem megy oda, nem törődik vele, őt az Izrael szabadsága érdekli, ő egy szabadságharcos, ő mással foglalkozik, őt ez a próféta nem érdekli, de aztán a filmnek a végére eljut a kereszt közelébe, és ott van, amikor keresztre feszítik Jézust, és azzal jön vissza a mennyasszonyához, hogy és hallottam, hogy azokért imádkozik, akik keresztre feszítették. És ez totál, teljesen összetöri a szívét az Úr előtt. Hát ezt, testvérek, egyedül az Úr tudja elérni, hogy ez a Krisztus tudja elérni, hogy minket is megszelídít. Hogy a szívünkben segít fölül emelkedni a bosszú vágyon, és azon is, hogy bosszút álljunk konkrétan, meg azon is, hogy örüljünk az ellenségünk vesztének, bukásának, katasztrófáinak. Olyanná tud tenni minket, mint István vértanút tette Jézus. István vértanúról olvassuk, hogy imádkozott a gyilkosaiért, ő is, aki között ott volt kicsoda, Pál, a későbbi Pál apostol, Saulus. A második Saul a Bibliában, ez az első Saul, az a második Saul. Összetörte Sault ez. Ugyanúgy, mint a Ben-Hurba összetörte Jézus imádsága Ben-Hurnak a szívét, Saulnak a szívét is összetörte, azt mondja neki az Úr Jézus, nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod. Mert az, amit ő hallott, meg látott, hogy István vértanú hogy halt meg, megkövezve, az a szívébe maradt. Nem tudott tőle szabadulni. És hogy ez az ember az ellenség, a gyilkosaiért imádkozott. Hát az Úr ilyen, testvérek, és az Úr tud ilyenné tenni. Az Úrról, az Úristenről olvassuk még Ezékiel próféta könyvéből írtam föl a 33. rész 11. versét. Ott azt mondja róla, hogy ellenségeid halálán te nem örülsz, hanem nagy irgalmat szerint rajtuk könyörülsz. Ellenségeid halálán te nem örülsz, nagy irgalmasságot szerint rajtuk könyörülsz. Ez az Úr. Ennek köszönhetjük én is, ti is, az életünket, az üdvösségünket, a bűnbocsánatot. Hogy mert mi is az Úr ellenségeinek születünk, és ha az Úr velünk is bosszú állón bánna, és igazságosan megbosszulna a mi ellene elkövetett bűneinket, akkor nem lenne belőlünk semmi, csak egy kárhozott ember. De nem igazságosan bánik velünk, Jézussal bánt igazságosan, a mi bűneinket neki tulajdonította, és őt megbüntette értük. Velünk irgalmasan bánik. Ellenségeiden könyörülsz. Ennek köszönhetjük az életünket. Ennek köszönhetjük az életünket. A bűnbocsánatot, az üdvösséget. Na hát, még egy dolgot mondok. Tudnélik, Dávid nem csak Saul halála kapcsán került el egy csapdát, amiben beleléphetett volna. Isten irgalmas volt hozzá, és segített neki ebben, hanem a másik egy másik dolog is van. Tudnélik, ő nem csak Saulnak a halálhírét kapta meg, hanem Jonatánnak is a halálhírét. És emlékezzetek rá, hogy Dávid és Jonatán milyen jó barátságban voltak. Lelki testvériségben voltak. Egybe forrt a lelkük egymással. Hányszor élte át Dávid Jonatánnak a segítségét? Jonatán alázatos volt, Isten gyermeke volt, és bátorította őt a legnehezebb pillanata, élete legnehezebb pillanataiba. Pedig trónörökös volt, és tudta, hogy nem ez enyém a trón, hanem Dávidé, és ő elfogadta ezt Isten kezéből. A legjobb barátja volt Dávidnak, és megkapta most a Saul halála híre mellett a Jonatán halála hírét, és meghalt a barátom, a testvérem. A testvér barátom. És Dávid testvérek itt elkezdhetett volna azért morgolódni, hogy de Istenem, Jonatán, miért? Jonatán miért? Az a barátom volt, tehát az a te gyermeked, egy istenfélő ember, fiatal volt még, élhetett volna még, kezdhetett volna Isten bánásmódjá ellen zúgolódni, morgolódni, nem? És úgy, ahogy a zsidók tették, ez olyan zsidó mentalitás, meg magyar is. A pusztában is mit csináltak? Állandóan kaptak Istentől minden jót, de valami kis nehezebb dolog, hogy tökön elkezdtek Isten ellen zúgolódni, morgolódni. Mondja Mózes nekik, hogy ilyenek vagytok. Nem, soha nem vagytok elégedettek azzal, amit Isten ad nektek. Se a jó nem ér, se a rossz, minden rossz, amit az Isten csinál. Mindig morgolódtok, zúgolódtok. Hát Dávid is megtehette volna, de nem tette meg. Ebbe is az Úr volt neki segítségére. Krisztus is hogy fogadta el az Atya kezéből a legnehezebb pillanatokat is, nem csak a jó, a szép pillanatokat, hanem a legnehezebb pillanatokat is. Ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem ahogy te akarod. És belealászkodott Istennek az akaratába, ugyanúgy, ahogy itt Dávid. Ugyanúgy alászkodott bele, sőt, tökéletesebben Jézus. És nem nekünk a szívünkbe, a mi szívünkbe is ugyanezt munkálja Krisztus? Olykor történnek velünk jó dolgok, hála Istennek, hogy megáld minket sok jóval, akkor hálát adhatunk érte, el is felejtjük sokszor, de adjunk hálát érte. És ha rosszat tesz velünk az Úr, ha nehezek közé sodor minket, ha nehéz helyzetekbe visz, akkor mit csinálunk? Akkor mi nekünk is ott van a kísértés, hogy
az hogy történhetett meg, miért történt meg, nem kellett volna, uram, ez így nem jó. Máshogy kellett volna, és kezdünk zúgolódni, elégedetlenkedni, morgolódni az Úr ellen. Ahelyett, hogy megalázkodnánk. Hát az Úr bennünk is, testvérek, azt hiszem, hogy munkálja ezt az indulatot is, ami Dávidba így kimunkált, hogy nyugodjál meg, legyél békességbe. Fogadd el az Úr bánásmódját, ha jót ad, ha rosszat, próbára tesz, nehézbe visz, fogadd el. És nyugodj bele az ő akaratába, legyen meg a te akaratod, mondjad akkor is, nem csak amikor szépen mennek a dolgok. A hír átadás, ez volt a második pont, és akkor az utolsó ponthoz kanyarodok gyorsan. Tudnélik, a gyászhír átadója, a gyászhír érkezése, a gyászhír hatása, a gyászhír átadója a harmadik pontunk. Hát miután Dávid befejezte a gyászszertartást az embereivel együtt, visszatér a gyászhír hozójához, aki a saját elbeszélése szerint több volt, mint a gyászhír hozója, egyenesen Saul gyilkosa volt. Ő adta meg a kegyelemdöfés Saulnak. Dávid visszatér hozzá. Azt mondja neki, hogy na, ki vagy te? Pontosan. Mondja, én egy amálekita vagyok. Pont az abból a népből való volt egyébként, aki ellen Dávid pár nappal azelőtt csatázott, mert elrabolták a ház népét, vagyonát, fölégették a falujukat, városkájukat. Na, abból a népből való volt. Nyilván ez nem mondta volna talán, hogyha tudja, hogy mi történik előtte pár nappal. De hát ez már kimondta, hogy ő egy amálekita, de nem egy akármilyen amálekita, hanem egy jövevény amálekitának a fia vagyok. Vagyis egy olyan amálekitának a fia vagyok, aki már hosszú idő óta itt él köztetek. Tehát a zsidók közé oda vándorolt, azt ott élt. Na, ha te egy közénk vándorolt amálekita vagy, mondja Dávid, akkor nagyon jól tudnod kell, hogy ki volt Saul. Az Úrnak a fölkentje volt. Őt az Úr tette királyá Izrael fölött. És te mit csináltál vele? Megölted őt. Kezet emeltél az Úr felkentjére. Kezet emeltél az Úr felkentjére. Vagyis nem csak, hogy az Úr felkentjére emelték kezet, hanem akkor az Úr felkentjére emelkezett, az az Úrra emelkezett. Értitek? Ez a gondolkodásuk. Ugyanaz, ami a magyaroknál is. A király az Istentől van. És hogyha a királyra támad valaki, az Istenre támad. Ezért küszködik Bánkbán is a drámába azzal, hogy megöli a királynőt. Akármilyen gonosz. Egyszer, mert az Isten ellen lázadásnak minősül tulajdonképpen. Te az Istennel fordultál szembe, Izrael Istenével, te piszok amálekita, bocsánat. Hogy merted ezt megtenni? Én nem mertem megtenni, mondhatta volna Dávid, de nem mondta neki, de én nem tettem meg, amikor a kezembe volt Saul, én, aki zsidó vagyok, mert tiszteltem őt, meg azt még jobban, aki őt királlyá tette Izrael fölött. Te meg... És azonnal kéri, hogy mivel Isten ellen lázadtál föl, azonnal kéri az egyik emberét, hogy öljék meg ezt az amálekitát. Úgyhogy jön az egyik katona, és rögtön leszúrja az amálekitát, aki ott hal meg. És Dávid akkor azt mondja, hogy a saját véred, a saját fejeden van, mert a te saját szavaid alapján ítélek, a saját vallomásod alapján ítéltelek téged halálra. Úgyhogy az üzenet átadója hirtelen meghal. De itt kérdésként merül föl, testvérek, bennünk, hogy vajon ez a fickó, ez igazat mondott-e, amikor azt állította, hogy ő ölte meg Sault. Vagy úgy is mondhatnám, hogy nem mondott igazat, vagyis egyszerűsítve egy igazságért halt meg, vagy egy hazugság miatt halt meg. És valójában, testvérek, nagyon úgy tűnik, hogy egy hazugság miatt halt meg. Mert ha elolvassuk a történetet, múlt vasárnap elolvastuk, Sámuel 1 első könyve 31. résznek a végét, ott le van írva, hogy Saul öngyilkos lett. Itt meg ő azt mondja, nem öngyilkos lett, hanem én öltem meg. Ez a két történet között egyébként nagyon sok átfedés van. Mondhatnánk, hogy a 95%-ban megegyezik a két sztori, ami arra mutat, hogy tulajdonképpen az amálekita tényleg ott lapult valahol a közelbe valami szikla mögött, és látta, hogy mi történik Saullal. Csak abba tér el a két történet egymástól valójában, hogy Saul vagy öngyilkos lett, vagy az Amálekit ölte meg. De az előző részben háromszor olvassuk, hogy Saul meghalt a saját kardjától. Itt meg ő azt mondja, hogy én öltem meg. Miért mondta ezt? Nyilván azért, mert személyes előnyöket akart kovácsolni ebből az eseményből. Jutalmat akart, karriert akart, előre akart jutni ez az ember, és úgy azt remélte, hogy így ezt meg fogja kapni, eléri majd. Egy amálekit a zsidók között, hát nem volt feltétlen karrierre kárhoztatva. De így talán lesz belőlem valaki. Hát lett belőle valaki egy halott. Na most testvérek, itt valahogy arra gondoltam, hogy két dologra int bennünket az ő esete. Nevezetesen az egyik, hogy ne akarjunk valakik lenni. Ne akarjunk nyerészkedni. Gazdagokká lenni. Nem tudom, nevet szerezni magunknak, értitek ezt a... Ott van bennünk, sajnos ott van ez a vágy, mert ez még gerjeszti is bennünk az egész világ. Te legyél valaki. Amíg nincs neked ilyen autód, addig senki nem vagy. Amíg nincs ilyen, nem tudom, házad, senki. Amíg nincs nyaralód, amíg nem jártál itt a világban, te egy nagy nulla vagy. És akkor az ember akar lenni valaki. És gürcöl, és hajt, és nem tudom, mert akarok lenni valaki. És akkor ez sokszor párosodik azzal, vagy párosul, bocsánat, azzal, hogy hazudik is az ember, ha kell. Ez a fickó, ez hazudozott ott. Nem nagyot, de egy kicsit azért hazudott, de ez az életébe került. Valaki akarok lenni, és akkor hazudok. Ne. Ne akar valaki lenni, és ne hazugság révén, pláne. Hanem fogadd el azt, amit Isten ad neked. Dolgozzál becsületesen, harcolj, küzdjél, de az Úrra figyelve, és járjál az igazságba, az ő akarata szerint, és majd meg fog áldani téged. A világ nem tud erről semmit, mondtuk itt valamelyik ifjúság. Nem érti a világ ezt, hogy mi az, hogy Isten megáld valakit. De Dávidot megáldotta az Úr. Van ilyen, hogy áldás. Hogy valaki jut valamire anélkül, hogy nem tudom, kitenni a lelkét, meg hazudozna össze-vissza. Nem éri meg, testvérek. Tanuljuk meg ennek a szerencsétlen Amálekitának a sorsából. Nem éri meg ez a... És akkor én majd nevet szerzek magamnak. És ha hazudni kell, hazudok. Itt, ha lopni kell, lopok, ha csalni kell, csalok, mert magamnak akarom fölemelni, és mindenki. Ne. Ezt az indulatot, testvérek, tagadjuk meg magunkba. Tagadjuk meg magunkba, és legyünk elégedettek azzal, amit az Úr ad nekünk. Végezzük rendesen a dolgainkat, és várjuk az Úr áldását. Éljünk hálaadással abban az életben, amit az Úr adott nekünk, és járjunk alázatosan a mi megváltónkkal. Jobban járt volna ez a szegény fickó, hogyha elmondja az igazságot. Azt lehet, hogy még kapott is volna valamit. Így meg kapott egy kardot, meg egy koporsót, ha kapott koporsót egyáltalán. Nos, előttünk van tehát ez a mai igénk, azzal fejezem be, hogy azért akárhogy is, mint is történt itt Saul halála, és ez a hír érkezése, ennek láttuk a hatását, láttuk az átadójának a sorsát, azért az egész mögött, testvérek, ott kell látnunk a hatalmas Istent, aki azért mégis az ő ígéretét, ami Dávidnak adott, hogy király lesz, elkezdi megvalósítani. Nem Dávid akarta megvalósítani, Dávid csak várt. Nehéz volt, de várt. Majd az Úr megvalósítja maga tervét, és az Úr elkezdte megvalósítani, elvitte Sault. Elvitte Jonatánt is. Kezdte elkészíteni a terepet arra, hogy Dávid királyá lesz majd. Azzá is lett nem soká. 7 évig délen, és aztán utána az egész ország fölött. Isten hűséges, Isten hatalmas, Isten betartja az ígéreteit. Ezt szemlélteti ez a történet. Ha Isten segít, majd innen folytatjuk. Hajtsuk meg a fejünket most, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked a te áldott ígédet, amiből oly sok tanulság nyerhető a mai életre nézve is. Köszönjük néked, hogy intesz bennünket, hogy harcoljunk a bennünk élő bosszúvágy ellen, hogy ne engedjünk teret az ellened való zúgolódásnak, morgolódásnak. Segíts bennünket, hogy a nyereségvágyat vagy a hazugságot is, amiket megítéltél, tudjuk megtagadni, elvetni magunktól. És segíts bennünket arra, hogy ezek helyett a te indulatod lakozzék bennünk, és tudjuk az ellenségeinket is szeretni. Segíts bennünket, hogy tudjunk megelégedni békességgel a te bánásmódoddal, akkor is, hogyha nehéz az. És tudjunk téged dicsérni a bajok között is. Segíts bennünket arra, hogy megelégedés legyen bennünk, hiszen jó dolog az Istenfélelem megelégedéssel. És segíts arra, hogy ne a hazugság útjait járjuk, hanem az igazság ösvényeit tapossuk. És igyekezzünk, bár egy hazug világban élünk, mi az igazság világában élni, és neked, aki magad vagy az igazság, megfelelni. Kérünk téged arra, Jézusunk, hogy szent lelked által munkálkodj bennünk, hogy ezek a jellemvonások erősödjenek bennünk, ezek a tőled való indulatok, motivumok uralhassanak bennünket, és ne egyéb bűnös, vagy éppen világi vágyak, kívánságok, érzések. Köszönjük néked, hogy rád nézhetünk, Jézusunk, akiben a tökéletességet látjuk. Látjuk azt, hogy te soha nem gyűlölted az ellenségeidet, egy pillanatra sem, és most sem gyűlölöd. Köszönjük néked azt, hogy te nem vagy ilyen elégedetlen azzal, amit az Atya tett veled, nem morogtál soha, te soha nem hazudtál. És köszönjük te néked azt, hogy soha nem voltál olyan, aki a magad dicsőségéért, bár megtehetted volna, de a magad dicsőségéért síkra szálltál volna. Köszönjük néked, hogy alázatosságot mutattál földön jártodban, keltedben. Kérünk téged arra, hogy segíts tőled tanulnunk, téged imádnunk ezekért, és köszönjük néked azt, hogy te haltál meg azért, hogy mi bűneinkre bocsánatot kapjunk, és ezektől szabadulhassunk. Kérünk téged arra, hogy formálj bennünket olyanná, mint amilyen te vagy. Hogy téged tudjunk dicsérni, jó tanúságtevőid legyünk. Dicsőséget hozzunk a te nevedre, és ne szégyen gyalázatot. Köszönjük néked a mai ige tanítását, és köszönjük néked a terített urasztalát. Kérünk, áld meg közösségünket veled és egymással, és add, hogy öröm és békesség tölthesse el lelkünket az úrvacsorai közösségben is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk jövőhetünket. Kérünk téged, hogy hordozzál bennünket a jövő heti ifjúsági napokban. Légy köztünk majd, és áldj meg, készíts el minden külső-belső dolgot itt közöttünk. Dicsőítsd meg a te nevedet. Imádkozunk a betegeinkért, Urunk, a testi nyavajákkal küszködő testvéreinkért. Gyógyítsd őket, erősítsd őket. Imádkozunk a kórházakba vagy otthon szenvedőkért, légy közel hozzájuk a te szereteteddel, gyógyító irgalmaddal. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, hirdetem a következőket. Jövő heti alkalmaink, hétfőn ifjúsági órát tartunk 19 órától, kedden bibliaórát tartunk 18 órától. Az ima órákat majd később kezdjük. Most péntek estétől már jönnek a fiatalok közénk, Isten segítségével, és itt lesznek szombaton, egy csendes napon, és vasárnap, majd délután, illetve este felé fognak hazatérni. Úgy néz ki, hogy 130-140 ember jön, tehát elég sokan leszünk itt a hétvégén. Nagyon-nagyon köszönöm a testvéreknek, hogy a múlt vasárnap a szállás tekintetében olyan áldozatkészek voltak, mert úgy tűnik, hogy mindenkinek van helye, jó helye, békességes helye. Kívánom, hogy az Úr áldja meg ezeket az órákat, amiket együtt töltenek ezzel a fiatalokkal is, szeressék őket, ahogy eddig is tapasztalták ezt köztünk, és jó emlékekkel mentek el mindig. Hadd legyen ez így most is. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy a feleségem így a kezembe nyomott egy papírt, ez azokkal, akik a konyha segítségére jelentkeztek, Isten tisztelet után szeretne beszélni. Azt kéri Zsófikám, hogy maradjanak itt a testvérek, és legyenek kedvesek őt keresni, ő is keresi majd a testvéreket. Egyébként süteményre és gyümölcsre van még szükség. De nem feltétlenül csak úgy, hogy ide hozza valaki ezeket, hanem úgy is, hogy esetleg pénzt ad rá, hogy tudjunk venni, vásárolni. Kimegyünk a piacra, aztán megvesszük azt, ami kell. Egy tál étel lesz a szombati ebéd, ehhez második fogásként kellenek a sütemények és a gyümölcsök, amiket így szeretnénk föltálalni. Ezzel kapcsolatban is bármi van, akár pénzt akar adni valaki, azt Jánosnak fizetheti, majd ő szól Zsófihoz, de valaki Zsófinak akarja odaadni, az is jó, de nem nagyon szeretjük ezt a közvetlen adakozást. Jobb, amikor átmegy hivatalos pénzügyi utakon az adomány. Tehát ez a fontos tudnivaló van, illetve még egy utolsó dolog, bicikli még kell. Kellene még, ha valakinek van, Zsófika itt van, a nagylányom, és akkor ő kiáll oda majd, és ha valakinek még van biciklije, szóljon neki, mert ő fölírja, és azt is, hogy hogy jut el ide, mint jut el ide, majd megbeszéljük. Az Úr legyen testvéreim, és életünk, és gyülekezetünk őriző pásztora.